Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. A vízkereszt ünnepe utáni negyedik vasárnapon hallgassuk meg az ez alkalomra igehirdetés alapjául kirendelt ószövetségi szentigét, amint megírva találjuk Jób könyve 42. részében, az első 6 versben, a következő képen. Felelt Jób, és ezt mondta az Úrnak: tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Ki merné elhomályosítani az örök rendet tudatlanul? Azért mondottam, hogy nem értem, csodálatosabbak ezek sem, hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig oktass engem. Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak, ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, Jób könyvének az utolsó fejezetéből való ez az ige szakasz. Mi minden van előtte? Ritkán van igehirdetési alapige kijelölve Jób könyvéből, de talán legtöbben ismerjük a történetet magát. Hogy Jóbra rázódult egy sorozatos szenvedés, egyik katasztrófa a másik után, végül a saját betegsége. És mit kínlódott ebben? Mert ő sem tudta, hogy mi ennek a háttere. És annak, ami velünk történik, annak van ám háttere. A láthatatlan világban. Mert a sátán volt az, aki vádat emelt Jób ellen Isten előtt. És Isten és a sátán közötti perben kellett megmutatkoznia annak, hogy Isten munkája Jób szívében, életében az valóság, az igaz. És a súlyos és érthetetlen szenvedések közepette sem tagadta meg Istent, és nem fordult Isten ellen. Akkor sem, amikor minden keserves kérdését kimondja Isten előtt. És elege van a barátaiból, akik együtt érezni jöttek, vigasztalni jöttek, de aztán a saját vallásos sablonjaikkal csak gyötrik őt. Ez a történet, és hogy a végén az Úr jóra fordítja Jób sorsát, talán azért a legtöbbünk előtt ismerős. Meg Jób könyvének a közepe táján az a mondat, ami egészen új szövetségi ragyogásban tűnik föl és ragyog föl. Tudom, hogy az én megváltóm él. Igen, ez ott hangzik el, ezt ott mondja ki Jób, ahol minden más lehetne várni emberileg, csak éppen ezt a mondatot ne. Elege van már a barátaiból, a szenvedésből, hogy nem érti, miért kell szenvednie, azok meg rá akarják bizonyítani, hogy biztos van valami nagy bűnöd, és azért büntet az Isten. Meg próbatétel, meg így, meg úgy. Jób nem érti. Ő az Úr előtt járt. Igen, a könyv elején megtudjuk. Isten maga tesz bizonságot az ő szolgájáról, Jóbról. Hogy fedhetetlen, egyenes, istenfélő és bűngyűlölő. Jób tényleg ilyen volt. Nem bűntelen, mert nincs olyan ember a földön, ezt tudta ő is. Csak egyetlen volt a földön, aki majd eljött ebbe a világba. A teremtő ige az egyszülött fiú, aki értünk, ami üdvösségünkért szállott alá mennyből, hogy minket megváltson, bűntelen, csak ő volt a történelemben. Jób is tudta, hogy ő nem bűntelen, de amit rá akartak bizonyítani a barátai, az nem stimmelt. Az nem úgy volt. És keservesen kínlódott Isten előtt, elege volt már a barátai szövegeléséből, és ott, ahol az ember nem várná, ott zendül föl mégis ez a vallomás. Isten munkája Jób szívében, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll majd a por felett, a porom felett, és ha ez a bőröm lefoszlik, és testemben látom meg az Istent, az én szemeim látják meg, nem más, bár a veséim is elenyésznek. A megváltásnak és a feltámadásnak micsoda bizonyossága, micsoda vallástétele. Igen, ott, ahol az ember nem várná, mert ilyet csak Isten tud munkálni. És Jób szenvedése Istennél eszköze lett annak, hogy ennyire magához szorítsa. Miközben Jób maga sem értette. És azt szoktuk mondani, hogy igen, Jób könyvében Jób és a barátai, meg a később megszólaló Elihu vitái is akörül forognak, hogy miért van a szenvedés. De ebben a könyvben nem csak ez a téma, és nem ez a fő téma. Noha nekünk újra meg újra ez a gyötrő kérdésünk. Mindegyikünknek, minden embernek, hogy miért van a szenvedés. Aztán az Isten igéjéből megérthetjük, hogy minden szenvedés a bűn következménye ezen a földön, az ember bűnének a következménye, de akkor is ott van az emberben, hogy hát az egyiknek miért jut ennyi szenvedés, a másiknak meg, aki szerintünk többet érdemelne, ő neki meg nem jut. Miért így cselekszik az Isten? Mennyiszer úgy kérdik, és lázadó módon kérdezik emberek, hogy hogyan engedheti meg az Isten ezt meg azt? Jobb nem így kérdezett. Őszintén, keservesen, de nem lázadva Isten ellen. És még erről is ki kellett derülnie annak, hogy bűn volt a gondolataiban, a kérdésében. Noha őszinte volt. Mi még őszintén is, még őszintén Istenhez fordulva is tudunk vétkezni. Valaki így fejezte ki ezt, hogy még a bűnbánó könnyeinket is meg kell mosnia az Úr Jézus vérének. Mert még a bűnbánó könnyeinkben is ott tud lenni, meg tud bújni. Az önzés és az önsajnálat. Jób azt kívánta, hogy Isten maga válaszoljon neki. És a barátok elhallgatnak, kifogynak a szóból. Akkor megszólal Elihu, a náluk sokkal fiatalabb, a szuperkegyes, mond jót is, meg mond olyan okoskodást is, ami nagyon megnyerően hangzik, és bölcsességnek hangzik emberileg, de az Isten világosságában kiderül róla, hogy ez az ember is csak elméletet mond. És aztán elkövetkezik az a pont, hogy megszólal maga az Úr. Elkezd az Isten beszélni. Jobbnak. És miről beszél az Isten? A 38. fejezettől találjuk meg Jobb könyvében egészen idáig, hogy miről beszél Isten. És ha elolvassuk, akkor azt tűnik fel, hogy Isten nem arról beszél, amiről Jób kérdezett. Isten nem arra ad választ úgy direktben, mint ahogy Jób kérdez, meg mint ahogyan mi kérdezünk. Isten válasza elcsendesíti a mi téves kérdéseinket. Isten válasza nem arról hangzik, hogy miért kell neked éppen ezeket szenvedned, hanem Isten válasza az ő teremtő hatalmának a megmutatása. Te kérdezel, te akarsz, mint egy választ kicsikarni tőlem, ember? Hol voltál, amikor a földnek alapot tettem? Ezzel kezdi Isten a válaszát. Helyére teszi az embert. Te a porszem teremtmény. Te ember, aki egy vagy a teremtmények között. Hogy kérdezhetsz úgy, mintha jogosult volnál arra, hogy számon kérd az Istent. Ő a teremtő, mi meg a teremtmények. És az ő teremtett világában élünk. Abban a teremtett világban, amit ő tökéletesen jónak és szépnek teremtett, és ami most nem szép és nem jó, az meg az ember bűnének a következménye ebben a világban. És Isten elkezd az ő teremtésének a műveiről beszélni. Föltár valamit a véges kicsi embernek, az ő végtelen bölcsességéből. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem, amikor égen földön mindent megalkottam? Hol voltál mindazokban a dolgokban, amikről nem is tudhatsz máshonnét, csak az Isten kinyilatkoztatásából? És aztán utal Isten az özönvízre, és arra is, hogy az özönvíz után, hogy alakította ki újra a földön mindennek a helyét, és határt szabott az óriási vízmennyiségnek is. És aztán bemutatja Isten az ő teremtményeit, kicsinyeket és nagyokat, az állatokat, amelyeket ő megalkotott. Szemléld, ember, az Isten teremtését, és akkor az Isten végtelen, mindenható bölcsességéről lesz valami fogalmad. Aztán nem csak fogalmad lesz róla, hanem imádatra indíthat mindez, mint itt Jóbot. Mert ahogy az Úr felelt, arra felel aztán Jób. És Isten beszél azokról a különleges teremtményeiről is, amelyeket Jób még ismerhetett, amelyek egészen óriási méretűek voltak. Közvetlenül az ige szakaszunk előtt ezekről van szó. A Behémót, meg a Leviátán. Az új protestáns biblia fordítás az egyiket úgy próbálja lefordítani, hogy víziló, a másikat meg úgy krokodil, de nem illik rájuk. A vízilónak nincs olyan farka, mint a cédrus. De még az elefántnak sincs olyan farka, mint a cédrus. A növényevő dinoszauruszok valamelyikére illik rá a leírás a Behémótról. A Leviátán meg valami tengeri kígyó, sárkány, szintén valami dinoszaurusz féle lehetett. Leginkább erre következtethetünk. És akkor a Jób könyvebeli bizonságokon összeomlik a mai ember tudománya, a mai ember istentelen tudománya, és bolondságnak fog mutatkozni. Miért? Mert a mai ember úgy tudóskodik, a tudósok széles köre úgy tudóskodik, hogy szándékosan nem vesz figyelembe olyan tényeket, amiket tudni lehetne a Bibliából, és nem csak a Bibliából. Mert az özönvíznek az emlékét is mindenfelé megőrizték a népek szerte a világon. Meg nem véletlenül van szó a népek mondáiban sárkányokról és hasonlókról. Nem az ujjukból szopták. És ezek szerint arra kell következtetni, hogy nem 10 millió évekkel ezelőtt volt mindaz, meg haltak ki azok a lények, hanem Jób még még tudott ezekről. És Isten gondviselő irgalma, hogy ezek aztán, mert az embert veszélyeztethették volna. Nagy részük az özönvízben elpusztult, de voltak, amelyek túlélhették, éppen a bárkában is a szárazföldiek közül az özönvizet. Aztán, mert az embert veszélyeztethették volna, kipusztultak. Isten kormányozza az egész történelmet, a világ történetét, mindazt, ami zajlik benne. Mi nem értjük, mi nem látjuk át. És a legrosszabb az, amikor nem akarunk Istennel számolni. Akiről beszél az ő egész teremtettsége, beszél az ő végtelen bölcsességéről és mindenható voltáról. És Istennek ez a döntő válasza az ember kérdéseire. Ahogy ő számon tartja a teremtményeit, és bemutatja őket Jobbnak, abból minek kell következnie? Annak, hogy számon tart engem is. Engem az embert, akit pedig különleges lénynek teremtett. Számon tart, de számon is kér. Nem én vagyok az, aki számon kérhetem az Istent, hogy mit miért tesz, hanem neki kell majd számot adnom. Nem én vagyok az, aki követelhetem Istentől, hogy feleljen nekem, hanem én fogok felelni. Én vagyok felelős az Isten előtt. A végtelenül bölcs, mindenható Isten előtt. És Jobb ebben nyugszik meg. Még nem érti, hogy miért volt ez az egész szenvedés. Szörnyű volt, ugye mindene oda lett. Aztán őt magát is valami rettenetes, kínzó és iszonyatot keltő betegség érte. Még a feleségén keresztül is támadta a sátán, aki már nem bírta tovább látni mindezt a szenvedést, és azt mondta neki, hogy még mindig állhatatos vagy a hitedben, átkozd meg az Istent és hallj meg! És erre Jobb ugye azt mondta, hogy úgy beszélsz, mint a bolondok. Ha a jót elfogadtuk Istentől, hát nem kell-e a rosszat is elfogadnunk? Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Ezt tudta kimondani. De ahogy huzamosan tartott a gyötrelem, a szenvedés, a keserves kérdések, ott forogtak, ott dolgoztak benne. Igen, őszintén kimondta mindezeket Isten előtt. És végre, amikor válaszol neki Isten, nem azért, mert Jobb ezt kikényszeríthette volna, hanem mert az Úr meg akarta értetni nem egyszerűen a dolgok összefüggéseit, hanem az ő mindenható hatalmát Jobban. Azért válaszol neki. Akkor Jobb megnyugszik. És így felelt az Úrnak. Tudom, hogy mindent megtehetsz. Te mindenre képes vagy. Mi képtelenek vagyunk, de az Isten képes mindenre. Nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatná. Ki merné elhomályosítani az örök rendet tudatlanul? Ezt Isten kérdezte, és most Jobb magára alkalmazva elismeri, hogy hát hogy is tehetném ezt? Az örök rendet, az isteni tanácsot. Ki merné kétségbe vonni? Hogy jön ahhoz az ember? Azért mondottam, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek sem, hogy felfoghatnám. Igen, messze csodálatosabbak. És amikor rádöbbenünk arra, hogy a végtelenül bölcs, mindeneket teremtő és fenntartó Isten, még az ellene lázadó és minket megejtő, meg vádoló gonosznak a provokációit is föl tudja használni a mi javunkra, csodálatosabb, mint ahogy fölfoghatnám. Igen, ez az, amit úgy foglal össze oly tömör verssorban, éneksorban Túrmezei Erzsébet. Amikor rádöbben már a hívő ember arra, hogy Isten cselekszik velem, még a kísértésen, még a gonosz támadásaink keresztül is, ezt így mondja ki az Igen Atyám kezdetű énekben, hogy kísértés, támadás, vihar szelével, pokol hatalma is feléd segél. Isten még azt is erre akarja és tudja fölhasználni. hogy támad a sátán, kísért, meg vádol, az Isten előtt is vádol, és ezzel is magához szorít az Isten. Hogy fölragyogjon számomra az ő hatalma, bölcsessége és szeretete. Amikor Isten Jobbnak a teremtményeiről beszélt, abban érezhető sorról sorra Istennek a szeretete a teremtményei iránt, akiket létrehívott, fenntart és kormányoz. És ezt érzékelhette Jobb is. És csak azt tudja mondani, hogy hallgass meg, hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig oktass engem. Már nem a keserves számon kérő kérdéseimmel akarok előállni, hanem úgy kérdezni, hogy te pedig taníts engem. Csak hírből hallottam rólad, annyi minden elmélet volt eddig a hitemből, de most saját szememmel láttalak. Nem tudjuk pontosan, eseményszerűen mit jelentett ez. A Bibliában több helyen olvashatunk ugye arról, hogy Isten találkozást készített magával, embereknek, úgy, hogy abba ne pusztuljanak bele, hanem kibírhassák. A Biblia órán éppen arról volt szó legutóbb, hogy Mózest mennyire közel vonta és engedte magához Isten, miközben tisztázta, hogy az ő jóságával való közvetlen szembesülés az földi létformában kibírhatatlan lenne, még Mózesnek is. De minden ilyen találkozásban, amit Isten magával készített, fölragyog Jézus Krisztus világossága. Az új szövetség fényében tudjuk meg, hogy Isten soha senki nem látta, az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Amikor Istennel találkoztak, akkor a majd emberré leendő fiúval, a teremtő igével találkoztak. Ezek a Krisztus születése előtt élt emberek is. Így láthattak meg annyit, amennyit megláttatott Isten magából, és Jobb is valamiképpen erről beszél. És mi ennek a hatása nála? Visszavonok mindent, hibáztatom magamat, másik fordításban így olvassuk. Bánkódom, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Olyan jellegzetes kifejezés ez egyébként, a por és hamu. Visszhangzik benne az Isten jogos ítéletének az elfogadása, amit a bűnbe esett ember fölött kimondott, hogy por vagy és porrá leszel. Mikor is élhetett Jobb itt a földön? Mikori történet ez? Jobb könyvében Izraelről, mint népről még nincs szó. Izrael népe még itt nem kerül elő. A nevek, amelyek előkerülnek, valamikor Ábrahám és talán Izsák korába vezethetők vissza. De részben még előbbre. Van szó a sebaiakról, van szó a káldeusokról, ezekről az ókori népekről. Van szó Izrael ősatyáinak a rokon népeiről. De Izraelről magáról, mint népről még nincs szó. Valamikor tehát az ősatyák, Ábrahám és kortársai idejében lehetett Jobb is a sémi népek közül származó embere Istennek. Az ő számára még olyan kevés állt rendelkezésre abból, amit mi már a teljes Bibliában ismerhetünk. Ez azt jelenti, hogy még Mózes könyvei sem álltak rendelkezésére, úgy, ahogy már mi ismerhetjük. De az őstörténetek igen, amiket Mózes is úgy vehetett át, hogy megőrizték. Annyi minden más volt a közel-keleti tájakon. A Jordánt azt említi Jobb könyve. Valahol a Jordántól keletre, az észak-arábiai vidéken, ahol egész más éghajlati viszonyok voltak akkor. Ott történhetett mindez. Csak következtetéseink lehetnek. Hogy aztán annál inkább bámuljunk azon, amit Isten megmutatott Jobbnak és Jobb által. Jób történetén keresztül. És elcsendesedjünk mi is az élő Isten előtt, aki mindenható, akiről énekelhettük. Igaz bíró, nagy Úristen, örök rend van műveidben. Igen. És elcsendesedve elismerjük, hogy jönnék ahhoz én is, hogy kétségbe vonjam az Isten bölcsességét, és mindenható hatalmát, és hogy jönnék ahhoz, hogy elhomályosítsam az örök rendet tudatlanul. Mi sokkal többet ismerhetünk már Isten kinyilatkoztatásából, mint egykor Jób. Amit mi ismerhetünk, abban benne van éppen az is, amit Jób történetében kinyilatkoztatott Isten. És ahogy neki megmutatta a megváltót és a feltámadás reménységét. A zsidókhoz írt levélnek az első mondatai így foglalják mindezt össze, hogy Isten, aki egykor sokszor és sokféleképpen szólt az atyákhoz a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk az ő fia által, aki által a világot is teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával fenntartja a mindenséget, és minket bűneinkből megtisztítva a mennyei felség jobbjára ült. A teremtő, az ige lett megváltónká. A teremtő Isten jött, alászkodott bele fia személyében ebbe a világba, hogy minket megváltson az elveszettségből, hogy legyőzze a sátán minden hatalmát, csábítását, vádolását, lerontsa az ördög munkáit. Mi már mindezt ismerhetjük. Ne hírből tudott elmélet legyen ez hát csak számunkra, hanem megalázkodva a mindenható, végtelenül bölcs, teremtő és megváltó Isten előtt tudjuk kimondani, amit Jób is kimondott, hogy visszavonok mindent a magam keserű és Isten számon kérő gondolatait, kérdéseit. Bűnbánatot tartok porban és hamuban. És ezzel az alázattal járulhatunk Isten elé, mint ahogy Ábrahám is ezzel járult Isten elé, amikor közben járt Sodomáért. Hogyha van ott 50 igaz, 45, 40, 30, 20, 10. Ne haragudjon meg az én Uram, hogy szólok, mikor én csak por és hamu vagyok. Mondja Ábrahám. Por és hamu. Azok vagyunk. És az Istennek mégis fontosak, becsesek, szeretettek. Annyi mindent nem érthetünk az ő útjaiból. De amikor kijelenti az ő végtelen bölcsességét és mindenható hatalmát nekünk, akkor elcsendesednek a kérdéseink. És aztán egészen akkor csendesednek el a kérdéseink előtte, amikor megmutatja nékünk azt, aki a teremtő ige, aki értünk, ami megváltásunkért emberré lett, és értünk gyötrődött a kereszten. Az Istennek szegezett mi értjeinket, végképp elnémítja. Az, ahogyan az Isten fia kereszten így kellett kiáltson. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Hogy aztán kimondja, elvégeztetett. És atyám, a te kezedbe teszem lelkemet. Így adta oda életét az igaz Isten értem, elveszett emberért. Ahogy egy gyönyörű énekben énekelhetjük. Ragyogjon nekünk a Krisztus. És bízzuk rá magunkat arra az Istenre, akiről az Úr Jézus ezt mondta a tanítványainak. Tudja a ti atyátok, mire van szükségetek. Mielőtt kérnétek tőle. És nektek még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Akkor is, ha annyi mindent szenvedünk és nem értünk. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, csendesíts el minket is magad előtt. Te a végtelenül bölcs, mindenható, teremtő és mindenek fenntartója. Ne elmélet legyen számunkra immár ez, amit rólad így tudhatunk. Hadd vegyük komolyan igédet, azt tud megóvni mindenféle önhit bolondságtól, az embernek a bolond hamis tudományától. Ha a te igéd a szívünkben hatalmat vesz, azt tud megóvni az elbizakodástól, a keserűségtől is, a gőgtől. És noha nem értjük útjaidat, nem értjük a szenvedést, kínlódunk benne, és rajta a magunk meg a mások szenvedése miatt is. Nem értjük azokat a tragédiákat, amelyek történnek. Hadd tudjuk alázattal és bizalommal letenni mindezt a te kezedbe és magunkat is, hogy te tudod, mit miért cselekszel, engedsz meg, és mit hogyan használsz föl. Akik engednek szívükben neked, azokat szent cél felé viszed erős karoddal, és minden szenvedésen, gyötrelmen keresztül is, és halálon keresztül is megőrzöd a magadénak, ahogy te megőrizted Jóbot, és példájává tetted annak, hogy te milyen irgalmas, igen-igen irgalmas, mindenható, szerető atya vagy. Hadd tudjunk mi Jézus Krisztus által rád tekinteni, aki tulajdon fiadat nem kímélted, hanem őt mindnyájunkért odaadtad, mi módon ne ajándékoznál vele együtt mindent minékünk? Hadd tudjuk mások figyelmét is így Jézus Krisztusra irányítani és vonni. Könyörgünk sok-sok embertársunkért, akik annyiféle szenvedést hordoznak. Mások pedig gőgösek és elbizakodottak. Mindenkinek a te kegyelmedre van szüksége. Hadd találjanak oda még sokan a te kegyelmedhez idejében, mielőtt lezárul ennek a kegyelemnek az ideje. Könyörgünk gyülekezetünkért, könyörgünk a betegeinkért, könyörgünk népünkért és vezetőinkért, adj nekik alázatot és belátást, te némítsd el a lázadó kérdéseket, te vezess hitre sokakat még. Itt nálunk, szerte a világon, könyörgünk szenvedő hívő testvéreinkért, kiváltképp azokért, akiket üldöztetés ér. És könyörgünk az üldözőkért, hogy közülük is legyenek, akik megtérnek hozzád. Köszönjük, hogy mindent a kezedbe tehetünk, és egészen kiszolgáltathatjuk magunkat neked alázatos hitben, mint Jób. Hallgass meg Jézus Krisztus nevében. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent ígéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson, hogy